Jára minket tisztít, a mi életünket teszi értékessé, és közben ő maga is sebzetté válik. Tanítson bennünket arra az életre, amit ő hozott közénk. Annak az életnek a vágyakozása, az örök életnek a vágyakozására, hogy ott fog beteljesedni minden. Hát, ha ez erőt ad ahhoz, hogy itt a földön nagyobb szívvel, nagyobb békével, türelemmel és szeretettel tudjunk Isten miatt veszíteni. Amen.
Kedves hallgatóink, műsorunkban folytattuk Boronkai József atyának, a miskolcavasi görögkatolikus parókia parókusának elmélkedését a Szentföldről, és bemutattuk Bá Jónás atyának, a kárpátaljai ferences misszió vezetőjének legutóbbi szentbeszédét is. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Állítólag kiszivárgott Donald Trump béketerve. A tervezetről a Daily Mail című brit lap írt részletesen, és egyik forrásaként a Strana nevű ukrán híroldalt nevezte meg, amelyet Kijevben egyértelműen oroszbarát kiadványnak tartanak. A terv szerint húsvétra tűzszünet, májusra béke lenne, Ukrajnának területeket kellene átengedni Oroszország számára, az Európai Uniónak pedig fel kellene vennie Ukrajnát és pénzügyi támogatást adni az újjáépítéshez, de az ország nem lehetne a NATO tagja. A hírek szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök dühös lett, hiszen őt ismételten kihagyták ebből a tervből. Donald Trump aláírta azt a rendeletet, aminek értelmében Washington szankciókkal sújtja a Nemzetközi Büntetőbíróságot az Egyesült Államok és közeli szövetségese Izrael ellen folytatott eljárások miatt, írta meg az MT. Az amerikai elnök Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök washingtoni látogatásának idején jelentette be döntését. Magyarország is értékeli a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködésének kérdését, jegyezte meg Szijjártó Péter. Abszolút érthető Donald Trump döntése, mellyel szankciókat léptetett életbe a Nemzetközi Büntetőbírósággal szemben, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán, szerint az intézmény elfogult politikai eszközzé silányította magát és lejáratta a teljes nemzetközi bírósági rendszert. Két csoport van, amire a polgári kormány gyorsan reagál, a gyermekes családok és a nyugdíjasok, az Élet egy szövetség az idősek és a fiatalok között, és a nyugdíjasok esetében a tisztelet a legfőbb motivum a mostani kormányzásban. Erről is beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az 5000 főnél kisebb településeken élő nyugdíjasok helyzete sem könnyű, az otthonfelújítási programban lehetőségük nyílik modernizálni a házaikat. A kormányfő szerint jó évünk lesz, ez nyitja meg a lehetőséget az ilyen programokra. Brüsszel egyre mélyebben avatkozik be a tagállamok gazdasági életébe. Az ellenzék is elvenné a 13. havi nyugdíjat, ami érthetetlen Orbán Viktor szerint. A kabinet megvédi ezt a juttatást, jelentette ki. A baloldal szerint pedig a falu a múlthoz tartozik, míg a kormány támogatásokat ad a kis településeken is, fogalmazott a kormányfő, aki szólt arról is, hogy már majdnem 10 000-en igényelték a munkáshitelt. A miniszterelnök arról is beszélt, hamarosan egy nagy magyar-amerikai gazdasági megállapodás születhet. A demokraták kormányzása idején viszont a kínai befektetések értéke meghaladta az amerikaiét, hívta fel a figyelmet. A Soros Alapítványtól és az amerikai költségvetésből kaptak pénzt a különféle szervezetek, akik támogatták a migrációt és a gender propagandát, ráadásul itthon ezeket Brüsszel is támogatta, de amerikai részről ennek vége, szögezte le. Végezetül arról is beszélt, hogy fel kell lázadni a migrációs paktum ellen. Itt lenne az ideje mindenhol kimondani, hogy az európai migrációs politika teljes kudarc, fogalmazott közösségi oldalán a Fidesz frakció vezetője, amelyben elmeháborodottnak nevezte Soros Györgyöt. Kocsis Máté azt írta, Németországban az előrehozott választás egyik fő témája a migráció. Az emberek 70%-a változást akar, a választott vezetők pedig összekötözött lábakkal járják törzsi táncaikat a politikai színpadán, közölte. Mindeközben a közvélemény a bevándorlók rovására írja, hogy 10 év alatt duplájára nőtt a nők elleni erőszak, gyakoriak a késes támadások és a terrorcselekmények, tette hozzá. Kitért arról, hogy a másik nagy migrációs válság Svédországban van, mely jelenleg története legnagyobb közbiztonsági válságát éli, minden napra jut egy robbantás. A Magyar Falu program elindulása óta mintegy 3200 utca újult meg falvakban és kistelepüléseken, összesen több mint 73 milliárd forintból. Ezt a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos mondta el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Nagybarcán, egy a program részeként megújult útszakasz átadásán. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, hogy egy kifejezetten alulról építkező kezdeményezésről van szó, a községekben élők a településvezetőkön keresztül fogalmazzák meg igényeiket, és a kormány eljavaslatok alapján rakja össze a programot. Heteken belül mintegy 20 útszakasz felújítási előkészületei kezdődhetnek el a magyar-román határ térségében, mondta el a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei Cégénytányádon. Magyar Levente a magyar-román kétoldalú schengeni tagsággal összefüggő közúti infrastruktúra almunkacsoport ülése alkalmából beszélt. Elkezdődtek a 2018-ban leégett nagyváradi görögkatolikus püspöki palota belső helyreállítási munkálatai a bukaresti fejlesztési minisztérium támogatásával, jelentette be Cseke Attila miniszter. Tárcáján 33,5 millió lejjel, 2 milliárd 700 millió forinttal támogatja az épület belső felújítását, a munkálatok 2 év alatt fejeződnek be. Végül az időjárásról. Csak változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti majd a napsütést a folytatásban, csapadék nem várható, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -3, napközben aztán +5 és +6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban folytatjuk előző heti műsorunkat, melyben a holokauszt emléknaphoz kapcsolódunk olvasmányajánlónkkal, melyről minden évben január 27-én emlékezünk meg. Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegye levéltárának munkatársával a szerkesztő Domán Vivien beszélget.
Ugye, akik rendszeresen hallgatják a beszélgetéseinket, ők tudják, hogy azért már több holokauszt témájú könyvet hoztunk, viszont még sosem hoztunk olyan könyvet, ami egy kicsit a másik nézőpontból világítja meg a dolgokat, még pedig Németország szempontjából. És eszembe jutott, hogy van egy olyan könyvem, aminek az a címe, hogy Ján Kelsónak a Hitler mitosz. Az alcíme az az, hogy vezérkultusz és közvélemény, ami azért fontos, hogy megértsük, hogy mi is ez a mitosz. Ugye Németországot a versailles-i békeszerződések után azért nagyon sok negatív,
mondhatjuk, hogy szankciósújtotta, mert mostanában használjuk ezeket a szavakat, de igen, nagyon sok negatív dolog érte, úgy a köztudatban is ők alapvetően főbűnösök voltak.
Így van, nagyon sok szankció érte őket, hasonlóan, mint akár Magyarországot is, hiszen ugye a versailles-i béke kitért arra is, mondjuk ugye Németországban nem lehetnek fegyvergyárak, meg volt, hogy mondjuk mennyi katonájuk lehet, mennyi fegyverkészletük lehet, stb. De Hitler mindez nagyon okosan is nagyon ügyesen megoldotta, hiszen felismerte azt, hogy ha az ipart fejlesztjük, azt bármikor át lehet állítani a fegyvergyárakra, és visszaadta Németországnak azt a német nemzeti öntudatot, amit elvesztettek az első világháborúban. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy amit ugye mondtál is, hogy bűnösök voltak, a német társadalomban benne volt ez a bűnös néptudat vagyok, és ő ezen tudott változtatni. És hogy kialakított egy olyan személyi kultuszt maga körül, amikor is ő egy olyan karizmatikus személyé vált, itt szó szerint egy karizmát kell érteni, hogy lelkesítette az embereket, hogy higgyenek abban az eszmében, amit ő így eléjük tár, és amit követni lehet, és a németeknek szükségük volt arra, hogy legyen egy olyan ember, aki mint egy ilyen messiás, egy vezető megmondja, hogy mit kell csinálni. És a könyvben például az is kiderül, hogy Hitler is egy ideig várt, hogy majd lesz egy ilyen személy, és akkor egyszer csak felismerte, hogy egyébként én vagyok az a személy, akinek jelen kell lenni, és hogyha például megnézzünk, egyébként tévében is nagyon sokszor lehet különféle csatornákon korabeli archív felvételeket látni, meg egyébként az interneten is nagyon sok ilyen videó elérhető, hogy lehet látni, hogy amikor Hitler beszédet mond, akkor mennyire lelkesíti az embereket. Egy nagyon jó szónok volt, valószínűleg tett is ezért, hogy nagyon jó szónok legyen, és olyan jó fordulatokat tudott alkalmazni, megszólította az egyszerű embert is, és nem kellett hozzá olyan diktatórikus eszközökhöz fordulni, mint mondjuk Sztálin esetében, hogyha valaki mondjuk rosszat mondott róla, akkor azonnal kivégezték. A német társadalom nem ilyen volt, és ők nem így tekintettek Hitlerre, diktátor volt a maga módján nyilván, viszont amíg ez a kultusz felépült, tehát a háború kitöréséig, ő ezt nagyon jól kialakította maga körül, hogy egy ilyen egyszemélyes kultusz legyen körülötte, és hogy tényleg nemzetvezetőként tekintsenek rá, és ugye ha belegondolunk, akkor a nemzeti szocialista, a német nemzeti szocialista pártnak volt ugye ő végülis az embere, de a maga a párt például nem volt olyan népszerű, mint ő. Tehát azért itt a kettőt egymástól kicsit el kell választani. Tehát mondjuk a mai gondolkodásunk szerint nagyon sokszor egy politikai vezető, ugye ez a pártnak a vezetője, mondjuk az aktuális német politikában is, de ez a 30-as évek Németországában nem így volt. Meg azért sem szabad elfelejteni, hogy Hitler egy olyan időszakban került így hatalomra, amikor nagyon sok probléma volt az országban. Ugye a gazdasági világválságról még nem is beszéltünk, hogy azért amikor már majdnem eltelt 10 év, és végre sikerült egy kicsit fejleszteni az országon, akkor jött a gazdasági világválság, ami Németországot is nagyon-nagyon sújtotta. Azért ez egy 3-4 éves időintervallum volt a német gazdaság számára is, és muszáj volt egy kiutat mutatni a németeknek, hogy lássák, hogy ennek egyszer vége lesz, és hogy tudjanak hinni abban, hogy egy jobb jövő fog rájuk várni.
Alapvetően én azt gondolom, hogy ez nem csak a német népre jellemző, hogy alapvetően egy országban élők vágynak arra, hogy vezetve legyenek. És hogyha erre találnak egy megfelelő karizmatikus embert, aki ebben vagy valóban meg is teszi, vagy csak ebben a szerepben tetszeleg, de akkor is követik, mert az ember akkor nyugszik meg, hogyha egy ilyen apa figura őt vezetgeti. Na de vissza oda, hogy miért is népszerű mostanában ezeknek a témáknak akár a kutatása, akár könyvek kapcsán, akár filmek kapcsán is, észrevettem, hogy valóban nagy az érdeklődés, egyrészt azért is, mert már történelmileg olyan távlatról van szó, azért 80 év, gyakorlatilag több is, mint 80 év, akár 90 vagy több is, hogy ez már kellően messze van attól a generációtól, akik manapság ezeket a filmeket mondjuk megszerkesztik, forgatják, forgalmazzák, vagy nézik, és valóban észlelem azt, hogy különböző streaming csatornákon, tehát ahol filmeket lehet nézni, igen, népszerűvé vált a diktátoroknak, vagy a különböző politikusoknak, vezetőknek a személyének a körbejárása, hogy ő neki milyen út vezetett odáig, hogy több százezer, vagy akár milliós tömegek követték, vagy itták a szavaikat, és pontosan ott van a titok, hogy, amit említettél is, Márti, hogy alapvetően ezek az emberek, vagy kifejezetten most itt ugye Hitlerről is beszélünk, nyilvánvalóan jó szónok volt, és valóban az egyszerű emberhez is képes volt szólni, mert hát a nagy átlag, a többség az az egyszerű ember, a munkás ember. Miről szól maga a könyv? Hogyan indul? Mit jár körbe?
A könyv három nagy részből tevődik össze. Az első részben a Hitler mitosznak a képülésével foglalkozik a szerző, amit 1920 és 40 közöttre datált. Ugye a német gazdaság, politika történet, társadalom történet különféle felmérések, társadalomkutatások eredményei alapján próbálja ezt így bemutatni, illetve a propagandát. A propagandát az nagyon részletesen elemzi, hogy mégis a Hitler ábrázolás hogyan jelenik meg a propagandában, és milyen Hitler kép alakul ki a 40-es évekre. És utána 1940-től, ugye már a háborúban vagyunk, a Hitler mitosz hanyatlásával foglalkozik, hogy hol éri el a kultusz azt a népszerűségnek azt a tetőpontját, ami után már nincs feljebb, hanem csak lejjebb van, és hogy hogyan fordul meg ez az egész népszerűség a hanyatlás irányába, hiszen ugye ismerik a történelmi eseményeket, hogy azért Németországban is sejtették azt, hogy nagy valószínűséggel, vagyis hogy egy idő után sejtették azt, hogy nagy valószínűséggel ők nem fogják megnyerni a háborút. De egyébként ez is nagyon érdekes, hogy a Hitler mitosz, fogalmazzuk meg így, hiszen a szerzős így fogalmazza, hogy Hitler mitosz összeomlása, hogy a Hitler mitosz összeomlásához az is kicsit hozzátartozik, hogy a németek hogy tekintettek rá. Hogy ha a Führer tudott volna erről, akkor biztos nem történt volna meg. Tehát, hogyha valami rosszul sikerült, vagy mondjuk egy hadműveletben vesztettek, akkor a társadalmi gondolkodás úgy tekintett erre, hogy ez biztos valami kisebb embernek a hibája volt, mert ha erről a vezetőnk tudott volna, akkor ez így nem történt volna.
Igen, erről én is olvastam már.
Tehát, hogy annyira pozitívnak képzelték előtt, hogy sokáig nem is hittek abban, hogy ez az egész hanyatlik. És utána a könyv harmadik része, a befejező része, az pedig a Hitler mitoszt kapcsolatba hozza a népirtáshoz vezető úttal, tehát lényegében a zsidó kérdéssel, és hogy hogyan alakult ki ez a zsidó kérdés, ami azért nagyon sokáig burkoltan volt csak jelen a német gondolkodásban, meg egyébként a Hitler kultuszban, Hitler mitoszban is, hiszen ugye először az ő tevékenysége az a kommunisták ellen irányult, és csak így burkoltan jelentek meg ezek a zsidó kérdések, de utána egyre inkább nyilvánvalóvá vált a német társadalom számára is, hogy miről szól ez az egész, és sokáig egy ilyen tabuként tekintettek arra, biztos ez nem igaz, de utána nyilván ismerjük a történelmet, meg a különféle korabeli sajtókat is, hogy azért elég hamar elterjedt az, hogy mi is történik itt. És ugye nyilván ismerjük, hogy Hitler hogyan halt meg, tehát az ő halála után ezért teljesen megváltozott a német társadalmi gondolkodás, és nagyon sokan el sem akarták hinni, hogy már nem él. Tehát azért ez egy hihetetlen dolog volt az akkor élő németek számára, hogy a Führer meghalt. Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlunkat, melyben a holokauszt emléknaphoz kapcsolódva és a II. Világháború lezáródásának 80. évfordulója kapcsán ajánlunk olvasmányt.
Meddig megy el a könyv?
Lényegében 45-tel zárul a könyv. Nem teljesen, hiszen ugye az utóhatásokat is vizsgálja nagyon röviden, tehát lényegében az 50-es, 60-as éveknek a gondolkodásába is. Ugye a kutatás az a 70-es években zajlott, 80-as évek elején jelent meg először a szerzőnek a témában írása, tehát lényegében az előtti időszakot vizsgálja.
Egy fontos kérdés még mozog bennem, mi az, amivel ez jóval többet ad nekünk, mint az iskolai tudásunk, amit ugye nyilván neki megkapott egy alapot a II. Világháborúról, és kifejezetten amúgy Hitler személyéről, tehát nyilvánvalóan általános iskolában és majd aztán középiskolában is nagy hangsúlyt fektettünk ennek az időszaknak a megtanulására, megismerésére, inkább így mondanám. Hát aztán ugye nyilván nagyon sok idő eltelik, és felnőttként az ember alapvetően, hogyha nem ez a szakmája, akkor nem ezzel foglalkozik, és sok minden fakul. Alapvető történésekkel tisztában vagyunk, évfordulókkal tisztában vagyunk. Mi az, amivel ez jóval többet ad az embernek, hogyha ezt elolvassa, és többlettudást ad az életéhez, ennek az egésznek az átlátásához?
Én azt gondolom, hogy alapvetően az iskolában tényanyagokat szoktunk tanulni. Én is azt tanultam, nyilván. Viszont a történelem ennél sokkal több. Tehát a múltat, de a jelent is egy komplex egészben kell vizsgálni, és ahhoz meg nagyon sok mindent kell tudni, hogy ne csak tényanyagokat tudjunk. A magyar oktatás úgy általában a tényekre szokott úgy irányulni, és nem arra szoktak kíváncsiak lenni mondjuk egy vizsgán, hogy mit gondolsz valamiről, hanem az, hogy mit tudsz. Ezzel ellentétben a nyugat-európai egyetemeken sokkal nagyobb hangsúlyt szoktak helyezni arra, hogy mit gondolsz és mi a véleményed valamiről, és az, hogy legyen véleményed, ahhoz nyilván tudnod kell. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az ismeretek a tényanyagok háttérbe szorulnak, hanem az, hogy tud értelmezni azokat a tényeket, amiket megtanultál. És szerintem ez a könyv kiváló példája annak, hogy hogyan lehet másképpen egy kicsit gondolkodni valamiről, ne csak az legyen, hogy vannak évszámok, nevek, helyszínek, emberek, és valami minimális összefüggés, hanem lényegében ez a könyv kicsit kísérletez azzal, vagy kísérletet tesz arra, hogy tisztázza, hogy Hitlernek milyen is volt ez a karizmatikus vonzereje, és hogy milyen népszerűsége volt Németországba, amit ugye a mi szemszögünkből mi nem nagyon szoktunk tanulni, nem nagyon szoktunk erről olvasni, és hogy a náci uralom szempontjából ez a Führer, ez a Hitler mitosz mennyire nélkülözhetetlen volt, és szerintem kiváló ez a könyv arra, hogyha meg szeretnénk érteni a németek és Hitlernek a viszonyát, hogy mégis a társadalom, a tömeg hogyan viszonyult a vezetőhöz. És ugye, amit többször is hangsúlyoztam, hogy azért nagyon fontos mű, hogy ez nem egy ilyen regény, vagy valakinek a fiktív gondolkodása, hanem tényleg rengeteg történeti forrást feldolgozott a szerző, és hogy a források tükrében, tehát azért elég objektív módon próbálja meg bemutatni azt, hogy ez mégis hogyan történt, és hogyan alakulhatott ki, és ebből a szempontból szerintem kifejezetten nagyon jó, hogy nem egy német ember írta ezt a könyvet, hanem egy angol, aki a saját szemüvegén keresztül egy új nézőpontot belevisz, és sokkal kevésbé van az ő gondolkodásában benne az, hogy mondjuk az én szüleimnek az élete, hanem ő egy távolabbról tekint erre az egészre. És azért ne felejtsük el, hogy a szerző 43-ban született, tehát azért az ő egész kicsi gyerekkora azért a háború utáni években zajlott, tehát biztos, hogy sokat hallott arról, hogy mi történt. Azért Anglia nincs olyan messze Németországtól, de biztos, hogy az ő életére is hatással volt az, hogy mi is történt az előző évtizedben, de azért mégiscsak egy teljesen más gondolkodásmódot mutat be azáltal, hogy nem a személyes múlttal, a személyes családjának a múltjával foglalkozik, hanem egy másik nemzetnek, egy másik országnak, mondhatjuk egy kicsit másik kontinensnek is a történetével. Én kifejezetten szeretem azt egyébként, amikor valaki egy más országnak a történetével foglalkozik, mert olyankor nagyon sok új olyan nézőpontot lehet találni, amire mondjuk mi magunk nem gondolunk. Például szerintem az is nagyon érdekes szokott lenni, amikor valaki külföldiként magyar történelemmel foglalkozik. mert volt szerencsém több olyan munkát is olvasni, vagy személyesen ismerek olyan illetőket, aki akár Japánból foglalkozik magyar történelemmel, akár Nyugat-Európából, és teljesen más, hogy látja ugyanazokat a dolgokat, amiket mi, hiszen azért bennünk mégiscsak van egy szubjektív elfogultság.
Visszatérve kifejezetten ehhez a könyvhöz, egyértelműen elmondható nyilvánvalóan, hogy ennek a könyvnek sem az a célja, hogy Hitlert piedesztára emelje, vagy alapvetően kiemelje, hogy milyen példamutató politikus volt, egyáltalán nem, hanem egyszerűen más nézőpontból járja körbe az ő alakját, az ő politikai vezetését, az ő döntéseit, azt, ahogyan eljutottunk a II. Világháború végéhez, holokauszthoz még előtte, és az ő halálához is, illetve az azutáni időszakhoz. Tehát, hogy ezt szeretném azért megerősíteni és kiemelni így adáson belül még, hogy alapvetően mi sem emeltük piedesztára, hiszen a népirtás elítélendő, bármely korszakban is teszik ezt a történelem folyamán. És pont ehhez kapcsolódik még egy kérdésem, vagy ha még egy pár belefér így az adásidőbe, hogy hogyan lehet egy ennyire érzelmekkel átitatott témát objektíven átjárni? Mert azért akár a náci Németország, akár a második világháború, akár a holokauszt, egy olyan téma, hogy egyszerűen olyan nehéz ehhez úgy hozzányúlni, ha ezt lapra visszük, tehát hogy könyv készül belőle, ami mondjuk nem egy történelemkönyv, hogy ezt alapvetően ilyen emóciók nélkül próbálja meg az ember, hiszen olyan nehéz, hát eddig csak olyan könyveket hoztunk el olvasásra, ami tele volt érzésekkel, érzelmekkel, és alapvetően letette a voksát azon az oldalon, hogy milyen szörnyű alak volt, és milyen szörnyű politikus, és milyen szörnyű következményei lettek, hány ember meghalt, stb. Tehát ugye mi nyilvánvalóan inkább a holokauszt szempontjából ilyeneket hoztunk. Tehát visszatérve, még így visszakanyarodva a kérdés elejéhez, hogy nagyon nehéz egy ilyen könyvet azért megírni, én azt gondolom, vagy nem könnyű, inkább így mondanám.
Azt mondanám röviden, hogy hogyan lehet forrásokkal. Nem mindegy, hogy milyen forrásokat használ az ember. A milyen könyvekről szoktunk beszélgetni, általában ott nagyon sokszor a naplók, levelezések, visszaemlékezések, interjúk, tehát ilyen személyes írások, visszaemlékezésekből szoktak dolgozni. Ez a könyv az ugye teljesen más. Itt tényekből, számadatokból, felmérésekből dolgozik a szerzőnk, és háttérben szorítja az ilyen emocionális írásokat, és ő tényleg objektíven próbálja meg vizsgálni azt, hogy ugye a korábbi adások kapcsán, ugye mi a holokauszról beszéltünk, a hitleri 12 évnek ez nem az egész 12 éve. Tehát, hogy ő azért ezt a Hitler mitoszt, ezt a Hitler kultuszt a pozitív oldalát is szemléli, ami viszont objektíven abszolút értelmezhető, hiszen Németországnak ez a 12 év, vagy inkább 10 év gazdasági fejlődés szempontjából a csúcs volt. Tehát ha megnézzük mondjuk egy német tankönyvet, hogy mondjuk a német gazdaság hogyan fejlődött, akkor senki nem kérdőjelezi meg, hogy ez a német gazdaságnak a fénykora volt. Tehát egy nagyon nehéz gazdasági háttérből ő meg tudta fordítani azt, hogy egy fejlett gazdasággá váljon, hiszen a háborúban ők nem tudtak volna eddig eljutni, hogyha nem lett volna egy olyan stabil gazdasági háttér, ami tudta biztosítani azokat a szükségleteket, amelyek a háború viseléséhez szükségesek voltak. És ugye ki kellett maga körül építeni egy olyan katonai gárdát, egy olyan csapatot, hiszen nem egy személyben dolgozott ő, akikben megbízik, akik tudják követni az ő példáját, tudnak azonosulni azzal a szemlélettel, amit ő képvisel, hiszen most lehet, hogy azt mondjuk, ez Hitler mitosz, de ez nem egy egyszemélyes történet volt, hanem azért nagyon sok embernek a munkája kellett ahhoz, hogy ez sikeressé váljon. És ugye nyilván, ahogy a könyv kapcsán is beszéltünk arról, hogy a könyv szerkezetének a második része, vagy inkább a harmadik része az már a zsidó üldözéssel kapcsolatos. De ugye, amit mondtál is, hogy a történelemkönyvekből általában ezt szoktuk tanulni, bár én úgy emlékszem, hogy talán a német gazdasági fejlődés is azért már az utóbbi időben sokkal erősebben jelen volt, mint akár a 90-es évek tankönyvében, vagy akár a 90 előtt megjelent tankönyvekben, hiszen akkor tudjuk, hogy teljesen más volt az ideológia, és más volt a szemlélet, de például ez egy megkérdőjelezhetetlen tény. És ugye nyilván, amit te is mondtál, hogy ezzel nem azt szeretném senkiben sem megerősíteni, hogy ne úgy tekintsünk rá, mint egy diktátor, és akinek a személyhez milyen sok haláleset kapcsolódik, mert ezt senki nem kérdőjelezheti meg, hiszen ezt tudjuk, hogy így van, csak hogy egyébként az ő személyét is egy komplexebben kell vizsgálni. Tehát ugyanúgy, mint akár Sztálint vagy Rákosit is, hogyha nem akarunk annyira messzire menni, akkor is, ha több szempontból vizsgáljuk az ő munkálkodásukat, akkor azért nagyon sok pozitív és nagyon sok negatív dolgot is találunk mindenkinek a munkájában. Tehát akár mondjuk Rákosi Mátyás kapcsán is, ugye mire gondolunk mindig a Rákosi diktatúra. De ha megnéznénk mondjuk Rákosinak a 40-es évekbeli tevékenységét, akkor azért az egy kicsit árnyaltabb képet is fest arról, hogy ő mégis mit szeretett volna, és az, hogy mi hogy alakult, az ugye a sajátos történelmi közegben így alakult ki. De egyébként az, hogy a fiatal korában miket csinált, és az milyen hatással volt az ő későbbi életére, azt párhuzamban lehet állítani más diktátoroknak az életével. És manapság egyébként, hogy mondtad is, hogy nagyon népszerű akár Hitlerrel foglalkozni, de Sztálinnal is, tehát Sztálinról is egyébként nagyon sokat írnak, nagyon sok film készül róla, csak egy nagyon fontos különbség van akár egy Sztálin kultusz és egy Hitler kultusz közötti vizsgálatban, hogy még mondjuk egy külföldiként egy orosz levéltárban nem nagyon lehet komoly kutatásokat végezni, addig Kelsónak a német levéltárakban erre volt lehetősége. Szerintem, ha lenne rá lehetősége, akkor biztos, hogy Sztálinról is készített volna egy ilyen kutatást, de tudjuk, hogy mai napig, főleg meg most, az orosz levéltárak a külföldiek előtt szinte zárva vannak, és korábban is azért elég jelentősen szelektálták azt, hogy mi kutatható és mi nem, és akár a Rákosi kapcsán is tudjuk, hogy a magyar Rákosi kutatásban is nagyon komoly problémát okoz az, hogy az ő Szovjetunióban eltöltött időszakáról a szovjet levéltári anyagokhoz nem tud hozzájutni egyetlen magyar kutató sem.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyház megyei levéltár munkatársával, a szerkesztő Domán Vivien beszélgetett. Adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Salamon király varázsgyűrűje című mese első részét, melyet Jakó Beáta olvas fel.
Salamon király varázsgyűrűje.
Muluk herceg, az egyiptomi szultán fia egyszer atya kincses házában nézdelődött. Hát, ahogy nézdelődik, az egyik félreeső pókháló sarokban egy kis ébenfaládikót pillant meg. Vastagon állt rajta a por, jeléül, hogy már régóta nem nyitotta ki senki. A herceg kíváncsi volt, hogy mi lehet abban az elfelejtett ládikóban. Lefújta róla a port, és kezébe vette. Látta, hogy gyöngyök, gyémántok, smaragdok díszítik. Mindjárt gondolta, hogy nem lehet valami közönséges holmi. Forgatta jobbra, forgatta balra, és addig-addig nézte, vizsgálgatta, amíg egy kis rugót nem fedezett fel az oldalán. Megnyomta a kis rugót, és mit lát? Egy vastag, rubinköves aranygyűrű fekszik a láda fenekén, s mellette egy összecsavart pergamen. Muluk szultánfi szétgöngyölte a tekercset, s odalépett az ablakhoz, hogy kibetűzze az írást. Ezt olvasta a pergamenen. Emberfia, ki felnyitod el ládát, vedd ezt a gyűrűt, mától a tied. Búcsúzz, nyergej és indulj útra tüstént, siess, a múló idő is siet. Vezessen bár utat kopár fenyéren, mocsáron állt, hol övig ér a sár, zajló vizen, komorló rengetegben, csak menj, mert valahol valaki vár. Ne fürkész gyáván, kábán most az östvényt, ha elvéted, majd megleled megint. Eredj merészen, vígan, meg sem állva, amerre bízó két szemet tekint. Nyergej, búcsúz, indulj hosszú utadra, a sorsot hív, itt úgy se nyughatol, mert bármi lesz, már el sosem felejted, valaki téged vár most valahol. Muluk herceg nem tudta mire vélni ezeket a rejtelmes szavakat. Hóna alá csapta a ládikót, átment a trónterembe és megmutatta atyjának, hogy mit talált. A szultán figyelmesen megnézte a gyűrűt és többször is elolvasta az írást, de ő sem okosodott ki belőle. Nem tudom, miféle gyűrű ez és hogy kerül ide, mondta. Talán a katonáim zsákmányolták valahol, vagy egyik hűbére sem küldte adóba, de az is meg lehet, hogy valamelyik itt tisztelkedő fejedelem hozta ajándékba egyszer. Én bizony már nem emlékszem rá. Hát az írás, kérdezte Muluk, arról hogyan vélekedjem? Ki tudja, ki írta, felelte a szultán. Alig, hanem olyas valaki, aki már réges-régen nem él. Annyi biztos, hogy az üzenet nem téged illet. Legjobb, ha nem is gondolsz rá többi, hanem a gyűrűt, azt neked ajándékozom, viseld egészséggel. Muluk herceg az ujjára húzta a gyűrűt, s megfogadva atya tanácsát, mindenképpen azon volt, hogy megfeledkezzék a titokzatos írásról. De akármennyire igyekezett is másfelé terelni a gondolatait, minduntalan eszébe tolakodtak a ládikóban talált írás szavai. Emberfia, ki felnyitod el ládát, vedd ezt a gyűrűt, mától a tied. Búcsúzz, nyergej és indulj útra tüstént, siess, a múló idő is siet. Szívesen gondolt volna másra, társaságot keresett, szórakozást, de hasztalanul. A lelkében szüntelenül ott visszhangzott a rejtelmes parancs, menj, mert valahol valaki vár. Százszor is elmondta magának, hogy merő véletlenségből bukkant erre a régi írásra, s az semmiképpen sem szólhat neki, de a kíváncsiság nem hagyta nyugodni. Ki lehet az a valaki, és hol lehet az a valahol? Ezen tűnődött folyamatosan. Türelmetlen volt, szórakozott. Nem érdekelte sem a könyv, sem a dal, sem a vadászat, sem a harci játék, s bárhogyan küzdött is ellene, egyre inkább úgy érezte, hogy a jó serejű szavak igazat mondanak. A sorsot hív, itt úgy se nyughatol, mert bármi lesz, már el sosem felejted, valaki téged vár most valahol. Benyitott atyához, aki éppen legfőbb emberei társaságában üldögélt a tanácsteremben. Felséges atyám uram, szólt Muluk szultánfi, nem bírok én már tovább veszteg maradni. Tudom jól, hogy aki ezeket a sorokat a pergamenre vetette, már réges-régen halott, és tudom azt is, hogy az üzenet nem engem illet, de a szívem mégis arra unszol, hogy vágjak neki a nagyvilágnak, és keressem meg azt a valakit, aki én rám vár valahol. A szultán a fejét csúválta. Bolondokat beszélsz, fiam! De Muluk nem tágított. Engedj utamra, atyám, kérlelte a szultán, anélkül már úgysem találom meg a nyugalmamat. A szultán éppen jó kedvében volt, hát így válaszolt. Ha mindenáron menni akarsz, fiam, nem tartóztatlak. Ha jól meggondolom, ideje is, hogy egy kis világot láss, hiszen ma holnap átveszed tőlem az ország kormányzását, és hogy értse meg a nép gondját, baját, aki maga még semmit sem tapasztalt. Így van ez, bizony, helyeselt a nagyvezír. Ha nem hát, kérdezte fiát az uralkodó, kitervelted-e már, hogy merre felé indulsz? Sejted-e, hogy melyik égtáj felé fekszik az a valahol? Muluk meghökkent. Szó, ami szó, vallotta be. Ezen még nem gondolkoztam. Éppen együtt ülnek az ország legbölcsebb emberei, mondta a szultán. Azok majd tanácsot adnak. Én ugyan nem hiszek annak a pergamennek, szólt a nagy vezír. Ha azonban Muluk szultánfi mindenáron aszerint akar cselekedni, akkor nincs más hátra, mint hogy megfejtsük, ami benne áll. Helyes, fejtsük meg, mondta a főimám. Nem is nehéz a megfejtés, folytatta a nagy vezír, hiszen megmondja az írás, hogy mi a teendő. Eredj merészen, vígan, meg sem állva, amerre bízó két szemet tekint. Nincs itt semmi töprengnivaló. Egyszerűen meg kell állapítani, hogy merre tekintett a herceg két szeme, amikor ezeket a sorokat olvasta, s arra felé kell elindulni, a világos, mint a nap. Muluk igyekezett összeszedni az emlékezetét. Az ablak előtt álltam. Az ablak északra nyílik, ez szerint északnak kell mennem. Vagyis, mivel északon ott a tenger, mondta a szultán, tengerre kell szállanod. Dehogy is, kiáltott a főimám, az írás nem azt tudakolja, hogy merrefelé fordult a herceg, hanem azt, hogy merrefelé tekintett, és mivel, hogy a kérdéses percben éppen olvasott, nyilvánvaló, hogy az írásra fordította a szemét, vagyis lefelé. Lefelé, ismételte megütődve a szultán, csak nem kívánjátok, hogy a föld alá bújjék? Éppenséggel nem, felelte az egyik tanácsos, mert igaz ugyan, hogy a herceg kétségkívül lefelé nézett, mivel azonban a kincstár a palota emeletén van, ez csak annyit jelenthet, hogy le kell mennie a lépcsőn. Ebből tehát még egyáltalában nem világli ki, hogy melyik égtáj felé kell indulnia. Nem úgy van az, kiáltott fel az egyik tanácsos, ha az ablak északra nyílik, akkor annak, aki az ablak előtt olvas, féloldalt kell fordulnia, hogy árnyék ne essék az írásra. Tehát vagy kelet felé, vagy nyugat felé, mondta a főimám. Igen ám, szólt a nagy vezír, állhatott azonban háttal is az ablaknak, s ebben az esetben nem kelet és nem nyugat, hanem egyenesen dél felé kell tartania. Így vitáztak a bölcsek hosszú órákon át.
Kedves gyerekek, ma a Salamon király varázsgyűrűje című mese első részét hallottátok, melyet Jakó Beáta mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Este lesz, és akkor majd kimegyek a sötétbe, ú, a sötétbe. Dombok mögött kicsi erdőn, húszőnyegen lépkedek a sötétben, ú, a sötétben. Megvárom, még este lesz, és akkor majd kimegyek a sötétbe, ú, a sötétbe. Esti füst a kéményekből illatosan kanyarok a sötétben, ú, a sötétben. Együtt, hárman együtt, négyen együtt, öten együtt, tánc. sötétben, ú, a sötétben. Megvárom, még este lesz, és akkor majd kimegyek a sötétben. Zuzmú csikis tölgyfaágú csillag csillog hintázik a sötétben, ú, a sötétben.
Kristóf!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelésről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
1917. június 13-án volt a Szűzanya második jelenése Fatimában, amit így ír le Lúcia. Újra láttuk a fénycsóva közeledését, amit villámnak is nevezhetünk, és egyszerre megpillantottuk a tölgyfabokor felett a Szűzanyát, mint májusban. Mit akar, kérdeztem. Jöjjetek ide a jövő hónap 13-án is. Imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, és tanuljatok meg olvasni, aztán majd megmondom, hogy mit akarok. Kértem, hogy gyógyítson meg egy beteget. Ha megtér, az év folyamán meg is gyógyul. Még azt szeretném kérni, hogy minket is vigyen az égbe. Igen, hamarosan jönni fogok Jácintáért és Ferencért, de neked továbbra is itt kell maradnod. Jézus téged akar felhasználni, hogy engem jobban megismerjenek és szeressenek. Meg akarja alapítani a világban szeplőtelen szívem tiszteletét. Akkor egyedül maradok? Kérdeztem elszomorodva. Nem, leányom. Nagyon szenvedsz emiatt? Ne csüggedj el, az én szeplőtelen szívem lesz a te menedéked, és Istenhez vezető utad. E szavakat követően a Szent Szűz ismét kitárta kezeit, és ismét kiárasztotta ránk azt a mérhetetlen fényt, amelytől úgy éreztük, mintha Isten jelenlétében lennénk elmerülve. Úgy tűnt, hogy Jácinta és Ferenc a fénysugárban álltak, amely a mennybe emelkedett. Én pedig abban a fénysugárban, amely a földet árasztotta el. A Szent Szűz jobb tenyere előtt egy tövisekkel körülvett szív volt látható, a tövisek mint egy átdöfték a szívet. Megértettük, hogy Szűz Mária szeplőtelen szíve volt az, amelyet az emberek bűnei sebeztek meg, s amelyekért engesztelésre van szükség. Ezután a Szent Szűz egy titkot közölt velünk. Ebben a jelenésben is, szinte a legelső mondata a Szűzanyának az volt, hogy imádkozzák a rózsafűzért. Lúcia egy beteg gyógyulását kéri. Szűzanya azt mondja, azt válaszolja, ha megtér, még ebben az évben meggyógyul. Mennyire fontos a testi gyógyuláshoz is a lelki gyógyulás, és a lelki gyógyulás pedig a megtéréssel kezdődik. Az a feltétel, ha megtér, még ebben az évben meggyógyul. De a feltétel a megtérés. Szűzanya megígért a gyermekeknek, hogy hamarosan eljön Jácintáért és Ferencért, de Luciának még itt kell maradni a földön, mert az ő segítségével akarja megalapítani szeplőtelen szívének tiszteletét. Szűzanya megígéri, hogy aki gyakorolni fogja ezt a tiszteletet, annak megígérem az örök életet, és ezek a lelkek kedvesek lesznek a mennyei atya szemében, mint a virágok, amelyeket én állítottam trónjához. És a Szűzanya megnyugtatja Lúciát, hogy nem marad egyedül, szeplőtelen szíve mindig menedéke lesz, és az út, amely a Jóistenhez vezeti őt. Mintha nekünk mondaná a Szűzanya, és egyben nekünk is mondja minden szót, amik itt elhangzanak, mi sem maradunk soha egyedül, mi sem vagyunk soha egyedül, Szűzanya szeplőtele szíve mindig a menedékünk lesz, és az út, amely Jézushoz vezet minket. Gyerekeknek megmutatta a Szent Szűz, és a gyerekek megértették, hogy az ő szeplőtelen szívét az emberek bűnei sebzik meg, és ezekért a bűnökért engesztelésre van szükség. 1917. július 13-án volt a harmadik fatimai jelenés. Ezen jelenés alkalmával már jelentős tömeg gyűlt össze. Együtt imádkozták a rózsafűzért, és a gyerekek ezen a tömegen verekedték át magukat, hogy elérkezzenek a jelenés helyére. Lúcia így írja le a harmadik jelenést. Megérkeztünk a jelenési völgybe. Már ott imádkozták a bokor mellett a rózsafűzért. Felvillant a szokásos fény. Egyszerre a tölgyfán állt a Szűzanya. Mit kíván, kérdeztem. Azt, hogy a következő hónap 13-án jöjjetek újra ide, hogy imádkozzátok a rózsafűzér királyné tiszteletére tovább a rózsafűzért, hogy így kieszközöljétek a világ számára a békét és a háború végét, mert egyedül ő tud rajtatok segíteni. Tessék megmondani, hogy kicsoda, s tessék egy csodát is művelni, hogy higgyenek a jelenésnek. Jöjjetek ide minden hónapban. Októberben megmondom, hogy ki vagyok és mit akarok. Csodát is fogok művelni, hogy mindenki higgyen. Aztán néhány dologra kértem. Elfelejtettem, hogy mire. Emlékezem, a Szűzanya azt válaszolta, hogy csak imádkozzák a rózsafűzért, s ebben az évben teljesíti a kéréseket. Majd így folytatta. Hozzatok áldozatot a bűnösökért. Gyakran, különösen, ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok. Ó Jézusom, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, s a Szűzanya szeplőtelen szívén esett sérelmek jóvátételéért. Ezen szavakat mondva újra kitárta karját, mint az előző hónapokban, mintha valami fénysáv hatolt volna belőlük a földre. Egyszerre hatalmas lángtengert pillantottunk meg, tele volt ördögökkel és kárhozott lelkekkel, mintha átlátszó, izzó, fekete és bronzszínű emberi alakok lettek volna. Tűzben ide-oda úszkáltak, belsejükből füst és láng tört ki. Az hajtotta őket előre. Közben fájdalmukban és reménytelenségükben sikoltoztak és nyögtek. Mindez undorítólag hatott ránk. Nagyon megrettentünk. Ekkor kiálthattam fel ilyettemben, amit a jelenlévők is észrevettek. Az ördögöket dermesztő és ismeretlen állati formájuk által különböztettük meg, mintha izzó és átlátszó fekete szén parázsból lettek volna. Ez a látomás csak egy pillanatig tartott. Hála a Szűzanyának, hogy már az első megjelenéskor megígérte, hogy minket az égbe fog vinni. Ha nem tette volna, ijegységünkben és megrettenésünkben szörnyet haltunk volna. Remegve és segítségért esedezve emeltük fel hozzá szemünket. Jóságosan, de szomorúan így szólt. A poklot láttátok. Ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei. Isten meg akarja alapítani a világban az én szeplőtelen szívem tiszteletét, hogy azáltal megmentse őket. Ha teljesítik kérésemet, sok lélek fog üdvözülni, és béke lesz. Vége lesz ennek a háborúnak is. És ha nem hagyják abba az Isten megbántását, 11. Pius pápasága alatt még szörnyűbb következik. Ha egyik éjjel valami különös fény tűnik föl, Isten jele lesz, mert akkor a világot a gonoszsága miatt háborúval, éhséggel, valamint az egyház és a Szent Atya üldözésével fogja büntetni. Hogy mindezt megakadályozzam, majd újra jövök, és kérni fogom Oroszország felajánlását szeplőtelen szívemnek, s az első szombati engesztelő áldozást. Ha teljesítik kérésemet, Oroszország meg fog térni, és béke lesz, ha nem, tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni. Háborúkat és az egyház üldözését fogja előkészíteni. Le fogják gyilkolni a jókat, a Szent Atya sokat szenved, több nemzet megsemmisül, a végén szeplőtelen szívem diadalmaskodik. A Szent Atya nekem szenteli Oroszországot, s az megtér. A világra pedig egy békés kor virrad. Ezt ne mondjátok el senkinek. Tudathatjátok Ferenccel. A rózsafűzér minden tizedéhez fűzzétek hozzá. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Rövid csönd következett. Megkérdeztem, nem óhajt semmi mást? Nem, ma semmi mást. Szokás szerint fölemelkedett, s keleti irányba elindult, majd eltűnt az égbolt végtelen távlatában. A pokol látomása annyira megrémítette Jácintát, hogy bármilyen vezeklés semminek tűnt fel előtte, hogy ezáltal egyetlen lelket megmenthet tőle. Most felelnem kell a kérdésre, mondja Lúcia. Honnan nyerte a kis Jácinta ezt a rendkívüli vezeklő lelkületet? Azt hiszem, hogy ez elsősorban különös kegyelem volt számára, amit a szűzanya szeplőtelen szíve által Istentől kapott. Azon kívül a poklot szemlélve látta, hogy mit jelent a lelkek számára az örök kárhozat. Sajnos még igazán buzgó személyek se akarnak gyermekek előtt a pokorról beszélni, nehogy megrémítsék őket. Isten azonban megmutatta a három kisgyermeknek, s közülük egyik csak 6 éves volt. Előre tudta, hogy az ijegységtől szinte el fognak ájulni, ha szabad így kifejezni magam. Jácinta gyakran leült a földre vagy a kőre, s elmélkedve mondogatta, ó a pokol, annyira sajnálom a lelkeket, amelyek a pokolba kerülnek, és elevenen égnek, mint a fa a tűzön. Reszketve, összetett kézzel, térden állva ismételte az imát, amelyre a szűzanya tanított bennünket. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Jácinta hosszú ideig térden maradt, és az imát ismételgette. Engem, vagy a testvérét újra és újra magához szólított. Ferenc, Ferenc, nem akarsz velem imádkozni? Sokat kell imádkoznunk, hogy megmentsük a lelkeket a pokoltól. Olyan sokan kerülnek oda.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelésről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!